11. Nyári mulatság. Ugyanaz nap, csak nem ugyanabban az órában, amikor Danglarné azt a kínos beszélgetést folytatta a királyi ügyésszel Villefort hivatalos szobájában, egy úti hintó kanyarodott be a Helder utcába, és befordulva a 27. szám kapuja alá megállt az udvarán. A hamarosan fölpattant ajtón keresztül azután Moncerfnél szállott le, fia karjára támaszkodva. Alig kísérte föl, Albert édesanyját szobáiba, fürdőt rendelt és más kocsiba fogatott be, és mikor Inasa a fürdő után a hosszas üléstől meggéberedett tagjait jól megdörzsölte, Monte Cristohoz hajtatott a Champs-Élysées-re. A gróf mosolyogva fogadta, mint mindig. Különös dolog, hanem ezt az embert teljesen kiismerni nem lehetett soha. Akik meg éppen mindenáron be akartak furakodni bizalmába, gránit kemény falra találtak nála. Moncerf tárt karokkal sietett felé, de meglátva arcát dacára barátságos mosolyának, karjai azonnal lehullottak, s még a kezét is alig merte feléje nyújtani. Monte Cristo elfogadta a feléje nyújtott kezet, de mint minden alkalommal, most sem szorította meg. Megjöttem, gróf úr. Hozta Isten. Egy órával ezelőtt érkeztem meg. Dieppéből? Nem, Tréportból. Á, igaz. És legelsőbben is önt kerestem föl. Ez nagyon szép öntől, mondta Monte Cristo, éppen olyan hangon, mintha bármi egyebet mondott volna. Van-e valami újság? És ezt tőlem kérdezi, az ide tévedt idegentől? Világosabban kifejezve, tette már érdekemben valamit, gróf úr? Megbízott valamivel? Kérdezte Monte Cristo látszólag zavarban. Ugyan-ugyan, nem mutassa már magát annyira közönösnek. Azt mondják, hogy a telepatikus érzések nem ismerik a távolságot, és én Tréportban egész határozottan éreztem, hogy ha nem is tett érdekemben semmit, de minden esetre gondolt rám. Lehetséges, és én csak ugyan gondoltam is önre, hanem bevallom önnek, hogy az a magnetikus folyamat, amelynek ön szerint én lettem volna a kiinduló pontja, teljesen akaratomon kívül működött. Mennyiben? Danglar tudni illik, nálam volt ebéden. Azt tudom, hiszen éppen ezért utaztunk el anyámmal, hogy ne legyünk kénytelenek találkozni vele. Hanem Andrea Cavalanti mégiscsak összekerült vele. Az az olasz herceg? Ne túlozzunk. Andrea egyszerűen csak Vicomte-nak hivatja magát. Ő annak hivatja magát? Igen. Tehát valóságban nem az? Ej, hát honnan tudjam én? Annak hivatja magát, én is annak hívom, más is azzal a címmel illeti, és nem jelente ugyanannyit, mintha csak ugyanaz volna. Különös fölfogása van, gróf úr, de igaz. Tessék? Danglar tehát itt ebédelt? Igen. Andrea Cavalantival? Vele, az öreg Márkival, Danglarnéval, Villefortékkal, és azzal a három kedves fiatal emberrel, Debray, Maximilien Morel, és várjon csak, hogy is hívják? Igen, Chateau Renault-val. Szóba kerültem én is? Nem, annál rosszabb. Miért? Úgy gondolom, hogy ha megfeledkeztek önről, csak legforróbb óhajtását teljesítették. Ó, nem, gróf úr, mert ha nem beszéltek rólam, annál többet gondoltak rám, ami egyenesen kétségbejtő. De mit törődik vele? Fő dolog, hogy Danglar kisasszony nem gondolt önre. Igaz ugyan, hogy ezt otthon is megcselekedhette. Ó, hát erre nézve egészen nyugodt vagyok, mert ha eszébe is jutottam bizonyára, ő is csak olyan formán gondolt rám, mint én őre. Ó, mi megindító rokonérzés. Annyira nem szenvedhetik egymást? Ó, hát Danglar kisasszonyt szívesen elfogadnám szeretőül. Na de már feleségnek az irgalmát. Hát illik így beszélni a mennyasszonyáról. Egy kissé nyersen nyilatkoztam ugyan róla, de annál őszintében. Miután azonban ez az ábránd alig, ha fog valóra válni, és hogy bizonyos célt elérjek, el kell vennem Danglar kisasszonyt, ami annyit jelent, hogy egy hosszú életen keresztül fog közvetlen közelemben elmélkedni, muzsikálni, verseket csinálni és énekelni, ami már előre is megborzongat. Mert a szeretőjét egész egyszerűen faképnél hagyja az ember, de a feleséggel már nem lehet oly rövidesen elbánni, mert akár az ura mellett marad, akár külön födél alá költözik, mégiscsak mindig feleség marad, és ez még akkor is borzasztó volna rám nézve, ha távol volna tőlem.
Ön túlságosan követelő Vicomte.
Igen, mert olykor lehetetlenséggel határos dolgok jutnak az eszembe. Például? Hát például olyan nőt szeretnék találni, mint ami nőt atyám talált magának. Mondta Krisztó arca, még a szokottnál is halloványabb színt öltött, és Albertre függesztette tekintetét, ki egy pár gyönyörű pisztollyal játszott, kakasát csattogtatva. Oly boldog életet él, atya! Hiszen már tudja, gróf úr, miként vélekedem édesanyámról. Valóságos angyal. Még mindig szép, mindenkor szellemes, és most talán még jobb, mint valaha. Most, hogy Tréportba mentem vele, ami talán minden más fiúra nézve csak egyszerű kötelesség teljesítés lett volna, oly édes, oly nyugalmas, oly poétikus 4 napot töltöttem vele együtt, mintha nem anyámat, hanem magát a kis Méb királynőt vagy Titániát kísértem volna oda.
Kétségbeejtő tökéletesség, és akiknek ezt elmondja, még makacsabbul fognak az aglegény élethez ragaszkodni, mert nem mindenkinek jutható egy kiváló szerencse, hogy így tökéletes nőre akadjon.
Én pedig, gróf úr, éppen azért nem akarom Danglár kisasszonyt elvenni, mert tudom, hogy a minden ízében tökéletes asszony sem puszta ábránd. Nem figyelte még meg, hogy önzésünk mindent ragyogóbb köntösbe öltöztet, ami a miénk? A Marley vagy Fosszin kirakatában csillogó gyémánt is még ragyogóbbá lesz, hogyha a miénk. De ha a józan ész meggyőz róla, hogy van még egy tisztább vízű gyémánt is a miénknél, és mégis arra vagyunk kárhoztatva, hogy holtunk napjáig csak ezt a másodrendű követ viseljük, vajon nem fog-e örökké bántani?
Ne, hiúság, mormolta magában a gróf.
Azért ugranék akkorát örömömben, hogyha Eugénie kisasszony egyszer csak észrevenné, hogy bizony én nagyon parányi senki vagyok mellette, kinek több milliója van, mint nekem 100 000-eim,
mondta Krisztó mosolygott.
Azután még valami jutott az eszembe, folytatta Albert. Franz barátom nagyon szereti a különcködést, és én mindenáron bele akartam bolondítani Danglár kisasszonyba. 4 rengeteg hosszú levelet írtam neki az érvelés legcsodálatosabb művészetével, de Franz valamennyire ugyanezzel a lakonikus rövid mondattal válaszolt. Igaz ugyan, hogy különc vagyok, de annyira már mégsem, hogy adott szavamat megszegjem.
Ezt nevezem baráti szeretetnek. Feleségül kínálni másnak, akit magunk csak szeretőül tartanánk meg. Albert elnevette magát.
Apropó, Franz, ez a pompás gyerek nem sokára megérkezik, ezzel ön ugyan aligha törődik, mert úgy vettem észre, nem kedveli valami túlságosan.
Miből következteti, hogy nem szeretem a barátját, Vikomt? Én mindenkit szeretek.
És mivel a mindenkiben én is benne foglaltatom, köszönöm önnek.
Ne zavarjuk össze a fogalmakat, mondta Monte Cristo. Szeretek mindenkit, mivel úgy rendelte az Isten, hogy fele barátaink iránt keresztényi szeretettel viseltessünk. Hanem azért gyűlölni én is tudok, és vannak emberek, de térjünk vissza Franz Depinay úrra. Tehát nem sokára megérkezik?
Igen, Wilfor egyenes fölszólítására, ki úgy látszik, éppen olyan sürgősen akarja főkötő alá juttatni Valentine kisasszonyt, mint Danglár úr Eugénit. Úgy látszik, nem valami kellemes dolog lehet eladó leányok apjának lenni. Azok az emberek valósága lázban vannak, és 90-et ver percenként az ütőerük, még csak meg nem szabadulnak leányaiktól.
Hanem Depinay úr nem olyan, mint ön, és nagyobb megadással hajtja igába a fejét.
És ami még több komolyan veszi a dolgot, már is fehér nyakkendőt visel, és családjáról szokott beszélni. Egyéb iránt nagy tisztelettel viseltetik Wilforék iránt.
Amint kétségkívül meg is érdemlik.
Hát, magam is úgy vélem. Wilfor mindenkor hajthatatlan, de igazságos embernek ismertem.
Végre valahára akadt valaki, aki felől jobb véleménnyel van, mint arról a szegény Dangláról.
Hát talán azért, mert ő nem akarja nyakamba varni a leányát, válaszolta kacagva Albert.
Édes uram, ön nagyon hebehúrja ember.
Én?
Ön hát. De gyújtson rá, kérem.
Ezer örömmel, de miért van rólam ilyen nem éppen hízelgő véleménnyel?
Mivel kézzel-lábbal elkövetne mindent, hogy megszabaduljon Danglár kisasszonytól, pedig okosabb volna, hogyha mivel sem törődve hagyná az egész dolgot folyni a maga medrében, és úgy lehet, nem is volna kénytelen önmaga venni vissza a szavát.
Albert nagy szemeket meresztett.
Pedig úgy van, Vikomtúr, higgy el, hogy erőnek erejével nem fogják fejjel neki kergetni a falnak. Mondja csak, de őszintén, folytatta Monte Cristo ismét komoly hangon. Csak ugyan annyira szeretne szakítani velük. 100 000 frankot sem sajnálnék érte. Én pedig azt mondom önnek, hogy Danglár 2-szer annyit sem sajnálna, ha ugyanezt megtehetné. Komolyan beszél, gróf úr, szólt Albert, kinek homlokán, dacára nagy örömnek, felleg vonult át e szavak hallatára. És Danglárnak volna valami oka a szakításra?
Ó, emberi önzés, emberi pöfeszkedés. Íme egy ember, aki fejszével akarná mások hiúságát megcsorbítani, de az már sérti, ha az övét csak egy parányi tűszúrás is éri.
Nem, de úgy gondolom, hogy Danglár
egészen el van ragadtatva öntől, ugye ezt akarta mondani. Danglárnak azonban nincs éppen a legjobb ízlése, mivel hogy más valaki még jobban elbűvölte.
Hogyan kicsoda?
Azt már nem tudom, de legyen résen, figyeljen meg mindent, szívleje meg jól a célzásokat, és az nagyon hasznára fog válni.
Értem már, hanem erről jut eszembe, hogy édesanyám, azaz, hogy mit is beszélek, atyám, valami bálon töri a fejét.
Bálon? Ebben az időszakban?
Olyan nyári mulatságfélére készül, ami mostanában nagyon divatos.
Még ha nem is volna divatos, azzá tenni a grófnő, ha akarná.
Köszönöm nevében a bókot, az ilyen bálokat természetesen csak a legtisztább kékvérűek látogathatják, kik a júliust Párizsban töltik, valódi párizsiak. Lenne oly szíves nevünkben meghívni a Cavalanti urakat is?
Mikorra tervezik a bált?
Szombatra.
Az öreg Cavalanti már akkora el is utazott.
Hanem a fia minden esetre itt marad. Legyen szíves tehát az ifjabb Cavalantit bevezetni nálunk.
Vegye figyelembe, Vikomt, hogy én nem is ismerem tulajdonképpen.
Nem ismeri?
Nem, 3-4 nappal ezelőtt láttam először életemben, és nem tenném érte tűzbe a kezemet.
Hiszen ön is elfogadja.
Az egészen más. Hozzám egy igen derék abbé ajánlotta, bár ő is csalódhatott. Ne kívánja tőlem, hogy én vezessem be önököz. Hívja meg ön maga közvetlenül, már csak azért is, mert ha az a derék ifjú valamiképpen megkérné és elnyerné Danglár kisasszony kezét, ön engem tartana-e nagy szerencsétlenség okozójának, és még megérném, hogy életre halálra kell megverekednem önnel. Egyébként magam sem tudom, még el fogok-e menni.
Hová?
Hát a bárra.
És miért ne jön el?
Mindenek előtt azért, mert még meg sem hívott.
Hát egyenesen azért jöttem, hogy személyesen kérjem föl a megjelenésre.
Nagyon kedves volt öntől, Vikomt, hanem addig még sok mindenféle dolog jöhet közbe.
Mondok önnek valamit, és meg vagyok róla győződve, hogy ez esetben föláldozza kedvünkért minden ügyes bajos dolgát.
Mondja, kérem.
Anyám kéri, hogy ne maradjon el.
Monkerf grófné, kiáltott fel Monte Cristo megremegve.
Édesanyám lelke nyitott könyv előttem, gróf úr, és ha ön nem érezte meg, hogy mennyit foglalkoztunk önnel, hiány kell lennie minden telepatikus érzésnek, mert 4 nap óta önön kívül úgy szólván nem is beszéltünk másról.
Róla beszéltek? Túlbecsülnek?
Sőt, hanem az ön helyzetének óriási előnye, hogy ön maga egy eleven probléma.
Tehát még édesanyja előtt is probléma vagyok. Azt hittem, hogy az ő nyugodt ítélő képességét nem ragadtatja el az ilyen képzeletbeli téveigés.
Márpedig ön probléma mindenki szemében, gróf úr, s az anyám előtt éppen úgy, mint bárki más előtt. Abban már meg kell nyugodnia, hogy mindenkor talány fog maradni. Anyám egyre azt hajtogatja, hogy lehet ön még ilyen fiatal. És én úgy magamban azt gondoltam, hogy míg grófnő Lord Ruthvennek tartotta önt, édesanyám Cagliostornak, vagy Saint-Germain grófnak tartja. Ha a legközelebb találkozik vele, erősítse meg ebbéli véleményében. Nem lesz nehéz, hiszen az elsőnek bölcsek köve, és a másodiknak szelleme önre száll örökségül.
Köszönöm a fölvilágosításokat, amelyeket intelemnek veszek, és ahhoz képest mindent el fogok követni, hogy eloszlassam magamról a gyanút.
Tehát lesz szerencsénk szombaton?
Mivel a grófné maga óhajtja.
Ön nagyon kedves.
És Danglár szintén ott lesz?
3-szor is meghívtuk már, és a személyes meghívást atyám vállalta magára. Igyekezni fogunk, ami nagy Aggessonknak Villefort urat is megnyeri, bár alig ha kudarcot nem vallunk a meghívással.
De remélni azért lehet.
Szokott-e táncolni, gróf úr?
Én?
Igen. Olyan csodálatos dolog volna talán.
Csodálatos éppen nem, mert még nem vagyok túl a 40-en, hanem azért nem szoktam táncolni, bár szívesen elnézem a táncos párokat. Talán a grófné szokott?
Már nem. Önök majd társalogni fognak, neki már kedvesebb mulatság nem is juthatna részül.
Igazán?
Becsület szavamra. Különben is kijelentem önnek, hogy ön az első ember, aki édes anyámat világ életében ennyire érdekelte.
Albert kalapját vette és elbúcsúzott, a gróf kikísérte. A lépcsőházban újra megálltak. A gróf szólalt meg. Valami bánt, amit nem tudok magamnak megbocsátani.
Ugyan mi?
Nem lett volna szabad olyan hangon beszélnem önnel Danglárról.
Sőt, ellenkezőleg, ezentúl is csak ebben a modorban szóljon róla, mennél gyakrabban.
Jó, ez a kijelentés legalább megnyugtat. Apropó, mikor érkezik meg Dépiné?
Legkésőbb 5-6 nap múlva.
És mikorra tervezik a menyegzőt?
Mihelyt megérkeznek, Saint-Méránék azonnal meg fognak esküdni.
Nem ulassz el egyszer vele együtt jönni fel hozzám, ha már Párizsba lesz. Bár ön úgy véli, hogy én nem kedvelem a barátját, határozottan kijelentem, hogy nagyon örülnék, ha szerencsém lenne hozzá.
Úgy lészen, parancsait föltétlenül teljesíteni fogom, monsieur.
Viszont látásra.
Szombaton tehát minden esetre elvárjuk.
Szavamat adtam.
A gróf még sokáig nézett Albert után, kezével intve búcsút.
Csak akkor fordult a háta mögött álló Bertuccio felé, mikor Albert már fölhágott a faltonjába. Nos, mi újság?
A bároné az igazságügyi palotába ment.
Sokáig időzött ott?
Másfél óráig.
És onnan hazament?
Egyenesen haza.
Jól van, kedves Bertuccio úr, hanem most már csak ugyan azt tanácsolnám önnek, hogy legfőbb ideje elutazni és megvásárolni Normandiában azt a kis birtokot, amire nézve már megadtam utasításaimat.
Bertuccio meghajolt, és mivel a legbelsőbb óhajtásai bámulatosan megegyeztek a kapott parancsal, még azon este elutazott,